bátorkodtam Hós Helyás Profita könyvével készülni. Szeretném előre bocsátani, mindegy bevezetésképpen, hogy nehéz szülés és küzdelmes volt, hogy Hós Helyás Profita könyvéből készüljek. Nem merném azt állítani, hogy az egyik legkönnyebben érthető profétai irat. Nagyon nagy hatást tett és mély benyomást rám, amikor a telefonos biblia körben elkezdtük a kis profétákat, ráadásul Hós Helyás Proféta könyvével. És emlékeztek arra, akik részt vettünk, hogy már olvasni is nem nehéz volt, fájdalmas volt. Az a helyzet, ami a erkölcsi helyzet és az egész társadalom, ami akkor volt Hós Helyás Proféta korában, egy erkölcsileg kisiklott és a Jóisten előtt egy bálványimádásba fordult helyzet volt. De szeretném egy kicsit korábbról indítani. Nem szeretnélek terhelni benneteket azzal se, hogy itt az uralkodókat sorolnám fel, meg évszámokkal gyötörni bennünket. Igazából nem ezen van a lényeg, hanem magának a lényegi mondani valójával. De megtaláljátok a könyv első fejezetnek az első versében, és szeretném, ha ki is nyitnátok, és ott tartanátok, mert Hós Helyás könyvéről beszélünk. Időnként elmegyünk egy-egy másik verse, de az nem sűrűn fordul elő. Annyit szeretnék még bevezetésképpen mondani, hogy amikor Hós Helyás elkezdte az ő profétai szolgálatát, az északi rész jólétben élt. Második Jeroboám, emlékeztek, második Jeroboám király uralkodásakor kezdte meg, és az Úr azt írja erről az időszakról, Királyok könyve, második könyve, 14. fejezete, 25-től a 29-ig, nem muszáj kikeresnetek, de hát semmi akadálya sincs, hogy megkeressétek. Ezt olvassuk arról a korszakról, és ugye magáról, Jeroboám királyról, hogy ő szerezte vissza Izrael határát Emától fogva a pusztasági tengerig. Az Úrnak, az Izrael Istenének beszéde szerint, amelyet szólott az ő szolgája, Jónás próféta, az Amittai fia által, ki Gát Kéferből való volt. Mert megtekintette az Úr az Izrael igen nagy nyomorúságát, hogy berekeztetett és elhagyatott, és nincs senki, aki az Izraelt megszabadítaná. És nem mondta azt az Úr, hogy az Izrael nevét eltörli az ég alól. Annak okáért megszabadította őket Jeroboám a Jóás fia által, Jeroboám egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei, és az ő erőssége, hogy miképpen hadakozott, és mi módon nyerte vissza Damaszkusz, Júdához tartozó Hámátot az Izraelnek, nincsenek-e megírva Izrael királyának krónika könyvében. Ugye a 26. verset szeretném kiemelni, mert ez a lényeg ebben ott azt írja, mert megtekintette az Úr Izrael igen nagy nyomorúságát, hogy berekeztetett és elhagyatott is. Semmi és senki sincs neki, aki Izraelt megszabadítaná. Sajnos Jeroboám király is megmaradt mindez a sok jó ellenére, amit az Úr adott a súlyos bálványimádásnál. Ezt olvassuk 2 Királyok 14:24-ben, hogy gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt. Pedig az Úr nagyon sok jót adott neki. Tehát a korábbi területek visszaszerzésével azt mondhatjuk, hogy egy fellendülő gazdaság az ország sorsának a jobbra fordulását nem követték lelki hitbeli reformok, ami elengedhetetlen lett volna. Ellenkezőleg úgy tűnik, hogy a jólét inkább megerősítette őket a bálványimádásban. Hós Helyás 6:7-től 10-ig ezt olvassuk, hogy mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat, de ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, és ott cselekedtek hűtlenül ellenem. Gileád a gonosz tevők városa, vérrel van bemocskolva, és miképpen a tolvajok leselkednek, úgy tesz a papok szövetkezete. Gyilkolnak a Sikemi úton, bizony gonosz dolgokat cselekszenek, rettenetes dolgokat látok Izrael házában. Ott van Efraim paráználkodása, meg van fertőztetve Izrael. Amikor gyógyítani akartam Izraelt, ekkor tudódik ki Efraim vétke és Samária gonossága, mert családul cselekszenek, tolvaj tör be és rabló fosztogat az utcán. És eszükbe se veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, amelyek színem előtt vannak. Tehát ugye azt mondhatjuk, hogy egy ilyen politikai, gazdasági, társadalmi, szociális, erkölcsi háttéren küldi a prófétát az Úr Izraelhez, az ő népéhez. Elsőként a prófétát egy olyan feladattal bízza meg, amelyet nem sok prófétánál olvasunk. Emlékeztek, hogy mi volt az első feladata? Az első feladata az volt, hogy kössön házasságot, nősüljön meg. Azért ezt nem sok prófétánál olvastam. Az Isten üzenete egyértelmű számára a prófétai szolgálatát nősüléssel kezdi. Ha terve volt, ha nem, nősülni kell. Hát ez volt az Úr üzenete. Az úgy még rendben van, hogy nősülni kell, na de kit kellett elvennie, és miért? Hát ez lehetett csak igazán a mellbevágó. Úgy, mint fiú, hát elképzeltem magam a helyébe, én nem tudom ezt, hogy tudta elfogadni, és mindezt megcsinálni. Ez a prófétai sors. Azt olvassuk az első fejezet második, harmadik versében, hogy amikor beszélni kezdett az Úr Hóseással, mondta az Úr Hóseásnak, menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik-e föld, de nem követvén az Urat. Elment tehát, és elvevék Gómer, Dibjaim, leányát, és teherbe esik, és fiút szült neki. Nekem ez okozta az első fejfájást, hogy vegyen parázna feleséget magának. Hogy kell ezt érteni? Ugye önmagában egy nősülés sem egyszerű, nem? Talán a lányok férhez menése sem. Némi tapasztalatom van, nem egyszerű lány találni még egy hívő közösségben sem, és úgy gondolom, hogy a lánynak fiút sem egyszerű találni egy hívő közösségben. Nem tudom ki, hogy volt ezzel. Hát még abban a társadalomban, ahol Hóseás élt. Emlékszem, 4 éves koromban egy ilyen apa-fiú programon belül azt szerettem leginkább, amikor édesapám nekem bibliai történeteket beszélt. Mert hát, hogy ugye akkor a nagy ágyba feküdhettem, mellette feküdhettem, és ő elkezdte mondani a bibliai történeteket. És éppen Sámson történeténél tartottuk, és előzőleg ott hagytuk abba a történetet, ismeritek, hogy Sámson Delilánál kötött ki. És akkor édesapámmal ott folytattuk, és elkezdte mondani, hogy mivel kötözték meg, hogy kezdett bele Sámson egy halálos játszmába. És amikor édesapám mondta, hogy megkötözik új kötelekkel, amelyek még soha nem használtak, egyszer csak azt veszem észre, hogy elhalkul, hogy egyenletesen kezdi venni a levegőt, és egyre hangosabban. Hát a mostani eszemmel nem kértem volna nekem, hogy mondjon nekem bibliai történetet, mert én adtam volna jó étpuszit, és elköszönök. Holt fáradt volt. De egy 4 éves gyerek mennyit ért ebből? Mondtam én, édesapám, hát majd levágom a 10 körmömet, mert mondja, hogy rajtad a filiszteusok, és elalszik. Én levágom a 10 körmömet. Hát most hogy lesz? olvasni nem tudok, fogalmam sincs a történet, de rendkívül érdekel és izgalmas. Hát nem ment, nem mondom, hogy a grabancám, de megfogtam aztán. Szegény azt se tudta, hol van, mikor fölébredt. Mi történt? Hol? Mi történt? Hát mondom, édesapám, Sámson, rajtad a filiszteusok. Mi történt? Hát, jó, akkor sikerült, helyre rázódott, és akkor elmondta, hogy mi történt, hogy úgy lepattantak a kötelek, de Delila értette a dolgát. Nem akármilyen nőből volt faragva, és emlékeztek a története, addig gyötörte, és minden praktikát, amit egy prostituált be tud vetni, testi, lelki, a zsarolástól kezdve mindent bevetett. Halálosan gyötörte, addig még elárulta a titkát. És akkor emlékeztek, az történt, hogy kiszúrták a szemeit, és hajtotta a filiszteusoknak a malmát. Azt mondom, édesapámnak, hát édesapám, ez egy gonosz nő ez a Delila. Azt mondja, igen, hát Sámsonnak ott semmi keresnivalója nem volt. Nem mondom, akkor is gonosz volt. Édesapám, ha én nagy leszek, és ha megnősülök, nekem nem lesz filiszteus lánya feleségem. Azt mondja, hogy ez egy helyes, ez egy jó döntés. És nézzétek meg, hogy az Úr ilyen tudaton kívüli álhatározásokat, és még hol volt minden. És az Úr mégis meghallgatta ezt. És ugye, és visszatérve Hósajás prófétának még nem is filiszteus lány kellett elvennie. Tehát ott hagytuk abba a történetet, hogy el kellett mennie neki, és feleségül vennie Gómert. Nehezen érthető volt a számomra ez a második, a harmadik vers, hogy parázna feleséget vegyen magának. Hogy kell ezt érteni? Nem egyszerű. Hogy kell ezt érteni? Én már jó régen, mint adventista szülők gyermeke, olvastam Hósajás prófétát, és megmondom nektek, semmit nem értettem. Fogtam és szépen félretettem Hósajás próféta könyvét. Azt mondtam, az egészet nem értem az Úr eljárását, nem értem a prófétát, nem értem, hogy miért kell egy ilyen házasságba szinte mindegy belekényszeríteni a másikat. Félretettem és nem foglalkoztam Hósajás prófétával. Majdnem csak egész addig, amíg a Biblia körön elkezdtük tanulmányozni. Megértette. Segítséget kértem így az első három fejezettel kapcsolatban. Az egyik szombaton Janekkel beszéltem, ő elmondta, hogy készült egy film Hósajás prófétáról. Az a cím, hogy a csodálatos szeretet, érdemes megnézni. Azzal kezdődik a film, hogy egy fiatal csapatot mutat be egy ifjúság vezetővel, akik néhány napra hegyekre mennek sátorozni, és ott kerül szóba Hósajás próféta élete. És én szerintem egy jó film, és nagyon megragadja a lényeget. Nekem segített. Aztán felhívtam Olá Laci testvérünket, hogy segítsen. Adott anyagot, nagyon sokat segített az anyag. De a személyes tanácsa is, amikor azt mondta, vigyázzál, nem erüljél el a részletekbe, főleg a fikciókkal, Gomerrel kapcsolatban. A lényeget próbáld megtalálni ebben a könyvben, és a könyvnek a lényeg az Isten szeretete. Ha megtalálod ebben a könyvben az Isten szeretetét, akkor megtalálod a lényeget, és megérted a könyvet. Hát az anyagból, amit adott, utána is néztem, hogy úgy összesen háromféle magyarázat van Gomer személyére. Az egyik értelmezés az, amit itt ebben a Bibliában olvasunk, és ezt mindjárt olvasom, és ezt tenném elsőre. Az első fejezetnek, fejezet alatt az apróbetűs rész ezt írja. Az ókorban, bizonyos kánoáni vallásokban a hajadon leányoktól elvárták, hogy a házasságkötés előtt az istenük iránti tiszteletből a szentélyeknél fizetségért szexuális kapcsolatot létesítsenek férfiakkal. Az ilyen nőket nevezték templomi prostituáltaknak. Ezt a szokást sok izraelita nő is átvette. És Hósajás azt a prófétai feladatot kapta, hogy vegyen feleségül egy ilyen parázna nőt, rámutatva, hogy Isten népe mennyire elfordult az Úrtól, és hogyan követi a bálványimádásban a pogányokat. Ez egy magyarázat. A másik, hogy Gomer nem volt prostituált, hanem az Úr előre látta, hogy majd prostituált fog lenni. Van a harmadik féle értelmezés is, amelyik azt mondja, hogy a valóságban Hósajás prófétának az élete meg sem történt, hanem csupán egy példatörténetről van szó, ami példázza Izrael népe életét az Úrral kapcsolatban. Hát az én meggyőződésem szerint megtörtént eseményről van szó, és úgy, hogy azt a Szentírás leírja. Számomra nincs ebben kételkedés. És azt értettem meg ezekből végig átgondolva, hogy a lényeg nem azon van, hogy ez az asszony hogyan és mikor vált prostituáltá, paráznává, hanem a probléma az magának, a paráznaságnak a ténye. És emberek ezen fikcióznak, ezen gondolkodnak, hogy ez hogyan történhetett meg. Hogy miért kellett ennek így lenni, és a prófétának ezt átélni. Itt olvastuk, hogy már paráználkodik a föld, vagy az ország, nem követvén az Urat. Vagyis más szóval, a prófétának át kellett élnie feleségével, családjával, emberi családi szinten azt a mély fájdalmat és felmérhetetlen csalódást, amelyet Isten is az ő szintjén él át, az ő népével kapcsolatosan, akit igaz szerelemmel szeret, az megcsalja, majd később el is hagyja. Hósajás prófétának a saját családi élete, a házas élete is zömében nagy rész erről szól, egyoldalú szeretetről. Azaz, a próféta szereti a feleségét, az Úr is szereti az ő feleségét, vagyis értitek átvitt értelemben Izrael népét. Ezzel szemben a feleségek mit csinálnak? Paráználkodnak, megcsalják, elhagyják férjüket egy másikért, egy bálványért, másodikért, harmadikért. Ki tudja? Sok részletet olvashatnék, Hósajás próféta könyve ezzel van tele. Nem fárasztalak ezzel, ha gondoljátok, olvassátok majd el. A lényeg az, hogy mert szelet vetnek és vihart aratnak, nem indul szárba termése, nem ad lisztet hadna, és idegennek nyelik be azt. Elnyeletett Izrael immár a népek között, mint edény. Nincs benne semmi gyönyörűség, hogy Izrael népe idáig jutott el. Lassan a második fejezethez fogunk lépni, mert ugyanis a házasságban három gyermek született. Itt is többféle magyarázat van. Egyik magyarázat szerint csak az első gyermek van Hósajástól. A másik kettő az elképzelhető, hogy két másik férfitől, adventista magyarázat. Aztán olyan adventista magyarázatot is hallottam, hogy mind a három Hósajás prófétától van. nem is ez a lényeg, úgy gondolom, hanem az, ahogy a gyermekeket az Úr tanácsa szerint el kell nevezni. Emlékeztek, hogy a fiú gyermek az kifejezetten Hósajás profétájé volt, mert azt mondta, hogy fiat szült neki. Jezreelnek nevezte, emlékeztek, hogy ez mit jelent. Büntetés, Isten megbünteti Jéhu házát és Izrael királyságát. A második leánygyermek, Júrákma, emlékeztek, hogy mit jelent. Nincs kegyelem, mert nem kegyelmezek többé az Izrael házának, és nem könyörülök rajta. És megszületett a harmadik is ló, ami annyit jelent, hogy nem népem. Magyarázata, mert ti sem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tiétek. És a próféta nap mint nap neveli, tanítja a gyermekeit. És a nevük folyamatosan erre emlékezteti. Az Úr megbünteti a népet, elhagyja, eltört Izrael királyságát. Hogy többé nem kegyelmezek Izrael házának, Izrael már nem népem, és én sem vagyok az övé. De ez van az Úr szemei előtt is. Ezt látja Izrael életében. Közben halad az idő, telnek a napok, az évek, a próféta adja át a megtérésre szóló üzenetet a népnek, de a gyermekek nőnek és kérdeznek. Mit kérdeznek? Ugyanis Gómer, a próféta felesége valakivel, egy szeretővel, valamiért úgymond elment. Ott hagyta a családját, a gyermekeit, a férjét, egy szeretőért, egy másik férfiért. Ugye ezt a harmadik fejezetből tudjuk, majd arra is rá fogok térni. Nem tudjuk az okát, nincs benne a Bibliában, miértje. Miért teszi meg egy édesanyja, egy feleség azt, hogy elhagyja a férjét, elhagyja a gyermekeit, és fontosabb lesz a szerető. Szeretném megkérdezni, hogy a gyermekek kitől kérdeznek. Azt olvassuk, hogy ugye azt olvassuk a második fejezetben, hogy tereljetek anyátokkal. Ki mondja ezt kinek? A próféta mondja a gyerekeinek. Kérdeznek az apjuktól. Hát ez egy perlés. A perlés szó azt jelenti, hogy veszekszik, civakodik, hogy nem értik meg egymást, vádaskodik, vitatkoznak, kit hibáztatnak a gyerekek. Az apjukat, akik velük van, mert ezzel nap mint nap együtt élni. Én nem tudom, hogy ez mi, fel se tudom fogni. Talán a gyermekek, akik hasonló helyzetben vannak, ők hozzá tudnának szólni ehhez. Eszembe jut egy alkalommal hallott, amikor a szüleim összezörrentek, hát az sikerült. Úgyhogy az ablak félig nyitva volt, kint voltam az udvaron, hála Istennek nem hallottam mindent a problémából, de annyit igen, hogy igen, eldurvult a helyzet. Édesanyám azt mondta édesapámnak, hogy ha ez így nem jó, vagy nem tetszik, vagy hát nem tudom, hogy mi, csak sejtéseim vannak, hogyha én nem vagyok megfelelő, vagy nem jó, akkor keressél egy másik nőt, hozzál egy másik nőt, talán az rendet rak, talán vele jobb lesz neked, én pedig a gyermekekkel elmegyek a hátsó részbe. Úgyhogy a húgom volt 9 éves, én 14 éves, a bátyám 19, és ezt hallottam a félig nyitott ablakon. Hát mindjárt az jutott eszembe már most felnőttem, hogy hogy hát azért, ha olyan megbeszélni valójuk van a szülőknek, hogy az nem tartozik a, gyár, a gyermekre, azt nagyon, nagyon gondolják át. Aztán a következő pedig az volt, hogy a falu szélén laktunk, nem volt messze a határ, elfutottam, kimentem, és csak este későn mentem haza. Nem tudtam, mit kezdjek az egészen, nem tudtam kezelni a helyzetet, borzasztó volt hallgatni. Azt, persze az történt, hogy megbékültek, és helyreállt, úgymond a közösség. Édesapámnak volt egy olyan szokása, hogyha valami nem tetszett neki, akkor ő nem szólt senkihez. Édesanyám meg ezt nem tudta elviselni, hogy mi az, hogy édesapám nem szól egy-két nap, három nap, négy nap, egy hét is, ha úgy van. Ez édesanyám meg ezen kiakadt, nem bírta. De aztán megoldódott a probléma. És azon gondolkodtam a könyvet olvasva, hogy hogyan szólhat ez a gyermekekről szóló rész átvitt értelemben az Isten gyermekeiről. Mert hogy ezt amit a próféta megért a családban, az őszintjén, ugye azt éli meg az Úr az ő népével, az ő emberi családjával, az őszintjén. De a mi időnkben ez különösen tanulságos. Ugyanis mit kezd az Úr azokkal egy ilyen erkölcsi közegben, akik újan csatlakoznak, vagy csatlakoznának az Isten népéhez. Új szülöttek, gyerekek lesznek, értitek, hogy mit mondok, a hitből született gyermekek. Szeretném megkérdezni, ha egy ilyen hívői környezet van, akkor milyen gyermekek születnek? Milyenek lesznek a keresztségi tanítások, de sokkal inkább a keresztségi tanítók? Milyen lesz a példaadás? Hát már mégiscsak a példaadás számít, hogyha egy abszolút új vendég bejön, akit nem ismerünk, soha nem láttuk, mert érdeklődik. És milyen lesz az első benyomása? Nem mindig az első benyomása meghatározó? És ha olyan benyomása van, hogy egy jó belső légkör van. Mert hogy a gyülekezetnek a belső légkörét mi határozza meg? A jellem határozza meg. És hogy milyen az adott közösségnek a jelleme, a belső értékrendje. A férhez, az Úrhoz szeretne hasonlítani. Vagy pedig a bálványaihoz. De térjünk vissza a Hoseas proféta könyve második fejezetéhez, mert ott tartottunk, hogy pereljetek anyátokkal. A proféta ezt mondja az ő gyermekeinek, hogy pereljetek anyátokkal, 2:1, mert nem feleségem ő, és én sem vagyok néki a férje. Vagyis úgy mond, papíron a feleségem még, de a valóságban nem, és én sem vagyok a férje. És azt mondta, az akadálya az, hogy tüntess el az ő bujasságát, vagyis paráznaságát az ő emlői közül. Vagyis azt mondta a gyermekeknek, hogy kivel pereljenek? Az édesanyjukkal pereljenek. Ő ment el, ő hagyta ott őket. A szeretői többet jelentettek, mint a férj, a gyerek, a család. Hogy teheti meg ezt egy édesanya? Más szóval a feleség térjen meg, tartson bűnbánatot, azaz tüntess el az ő bujaságát. Ha nem, azaz megmarad a paráznaságban, akkor ennek következményei lesznek. Mind Gómernél és mind átvitt értelemben az Isten népe életében is fogság és deportálás. De azt látjuk, hogy ugye a proféta szereti az ő feleségét, az ő családját, és Isten is szereti az ő népét és az ő családját, és menteni szeretné. Ugye ezt olvasuk Hósajás 14:5-6-ban, hogy kigyógyítom őket hűtlenségből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, és virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Líbanon. Visszahozni, visszatéríteni, megtéríteni a szeretőktől vissza a férhez, vissza a gyerekekhez, a családhoz. És most szól ismét az Úr a prófétának a 3. fejezet szerint. Mit mond neki? Menj el újra, és szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, de mégis házasság töri. Amint az Úr is szeret Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlős kalácsokat. És megszerzém azt magamnak 15 ezüstön és egy homer árpán, és egy letek árpán. És mondám néki, sokáig ülsz nálam, nem paráználkodol, nem leszel férfié. Én is így leszek te irántad. És mondám néki, mert az Izrael fiai és sokáig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szobor nélkül, efod nélkül és teráfok nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, keresik az Urat, az ő istenüket, és Dávidot, az ő királyukat. Remegve folyamodnak az Úrhoz, az ő jóságához, az utolsó napokban. Hadd mondjam el, hogy a 3. fejezet asszonyáról a magyarázók között sincs egyetértés. Ki ez a 3. fejezetnek az asszonya? Egyesek azt mondják, hogy példázat ismét, amivel Isten bemutatja az ő népe iránti csodálatos szeretetét. Mások azt mondják, egy új asszonyról van szó. Ismét mások azt mondják, hogy Gómerről, a feleségről van szó. Hát én úgy gondolom, hogy és számomra nem kérdés, nem lehet másról szól, mint a feleségéről, Gómerről. Ha egymás mellé tesszük Gómer hűtlenségét, a férje iránti hűtlenségét, és Izrael népe hűtlenségét az Úrral kapcsolatban, az Úr váltott népet? Az Úr váltott? Nem. Azt mondta, szeretem Izraelt, és kigyógyítom minden hűtlenségéről. Ha a próféta más asszony szeretett volna, nem jelképezhette volna, nem példázhatta volna az isteni üzenetet, az Isten szeretetét. Tehát az történt, hogy a próféta elment a feleségéért. Ismét meg kellett szeretnie, nem? Szeresd meg újra. Nem tudom. Érdekes, ha ugyan el tudta felejteni, hiszen a gyermekei anyjáról van szó. Úgy nem hozhatta haza, ahogy elment, hogy csak megfogja és elhozza, hanem le kellett fizetnie érte az árat. És számomra itt a lényegi mondani való, a megváltás üzenete. Isten csodálatos szeretete, a próféta Isten iránti engedelmes szeretete, a családja iránti szeretet. Ezt mondta a próféta a feleségének, miután hazavitte. Sokáig ülsz nálam, nem paráználkodol, és nem leszel másik férfivő. És én is így leszek irántad. Mert az Izrael fiai és sokáig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, és a többi nélkül. De ezt már én tenném hozzá, de nem Isten nélkül. Tehát Gómer hazakerül, újra együtt a család. Hát de ez egy már abszolút új helyzet, nem? Ez egy új helyzet. Hósajás megvásárolta. Mert nem csak a felesége, hanem a tulajdona is rendelkezik vele. Nincs többé paráználkodás, nem lesz másik férfié. Azt mondja, hogy én sem megyek be hozzá. A revidéját Károli azt írja, hogy nem paráználkodol, nem leszel másik férfié, és akkor én veled maradok. Úgy gondolom, hogy Gomernek lehetősége van otthon újra gondolni az életét. Kapcsolatát a családdal, kapcsolatát az Úrral. Más szóval úgy mondanám, egy nagyon alkalmas időszak számára ez a bűnbánatra, a megtérésre, a rendezésre. A próféta és családjának az életének a végéről semmit nem tudunk. Gomerről sem. Megmaradt-e a családban? Rendezték-e egymással? A gyerekektől bocsánatot kérte? Rendezték-e életüket, és a család együtt újra, mint egy új esélyként, mint egy második esélyként újból elkezdték a családi életet? Nyitott ez a kérdés. Mind ahogy számunkra is az egyéni életünk, vagy a családi gyülekezet életünk nyitott. Emlékeztek, János apostol azt írja, hogy most még Isten gyermekei vagyunk, de nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de a nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. Kedves testvérek, a megváltó minden emberért lefizette az árat. Emlékeztek, Péter azt írja, hogy nem veszendő holmi edüsön, hanem hogy aranyon váltathatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiávaló életetekből, hanem drága véren, hibátlan, szeplőtlen bálányén a Krisztusén. És hadd mondjam el nektek, hogy Hóseás próféta könyv engem leleplezett. Mezítelenre vetkőztetett lelkemben. Ledöbbentett. Én úgy álltam és úgy térdeltem az Isten előtt, talán mint egykor Dávid. Akkor emlékeztek, elment hozzá Nátán próféta, és megfette őt az Úr szavával, Becsabe és Úriás miatt. És emlékeztek, hogy mit mondott neki a próféta, hogy te vagy az az ember. És ezt éreztem én is, hogy te vagy az az ember. Amikor Gomerről olvastam, és amit elmondtam, hogy ő milyen hűtlen volt, milyen parázna, szeretőző, bálványimádó, egyszerre csak azt vettem észre, hogy saját magamról beszélek. Hogy tulajdonképpen én vagyok Gomer. És amit róla gondoltam, az rám mind igaz. Hányszor voltam hűtlen az Úrhoz? Hányszor bántottam meg? Hányszor tettem azt, ami gonosz az ő szemei előtt? És mindez igaz. És hányszor bántottam meg szeretteimet, testvéreimet, barátaimat? És hogyha igaz az Úr iránti hűtlenségem, mert hogy igaz, így volt, szembe kell néznem vele, rendeznem kell, akkor az is igaz, az értem való fizetség, nem? Az is igaz. Igaz az, hogy a drága vérén engem is megvásárolt, személyesen megvásárolt, önmagának vásárolt meg. Igaz, hogy lejött értem, és ott hagyta a dicső hazát. Igaz, ahogy az ének mondja, hogy Jézus értem halt, és eltörli az én bűnömet. Akkor igaz az is, hogy az ő felesége, és az ő tulajdona vagyok. Igaz, Hóseás 3, amit 3:2-3-ban olvastunk, hogy megvásároltam magamnak, és ha nem paráználkodol, és már nem leszel másik, akkor veled maradok. Az Úr Jézus is ezt mondta a tanítványoknak, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A kérdés az, hogy Mi az én válaszom erre az Isten csodálatos szeretetére? Mi a ti válaszotok? Mi a gyermekeink válasza, a felnőttek válasza? Mert hogy mindnyájan érintettek vagyunk, nem? Krisztus mindannyiunkat megvásárolt, és az ő tulajdonává lettünk. A jó Isten készségesen segít, hogy jól válasszunk, hogy jól döntsünk, hogy helyesen az akarata szerint tegyünk. És szeretném a végén olvasni Hóseás próféta könyvének a 14. fejezetét, mert ez mindenre választott, egy fantasztikus összefoglalása a könyvnek, és összefoglalása az Isten csodálatos szeretetének. Ebből a fordításból olvasom a második verstől, tehát Ézsaiás 14.2-től. Térj vissza hát, Izrael, az Úrhoz, a te Istenedhez, mert elbuktál álnokságod miatt. Vigyetek magatokkal szavakat, így térjetek vissza az Úrhoz. Mondjátok neki, védj el minden álnokságot, és fogadj kegyesen, és ajkunk gyümölcsével áldozunk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk. Nem mondjuk többé kezünk készítményeinek Istenünk, mert nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem majd őket ingyen kegyelemből, mert elfordult róluk haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Libánon fái. Kiterjednek az ágai, és olyan lesz ékessége, mint az olajfájé, illata pedig, mint a libanoné. Újra az ő árnyékában laknak, megelevenednek, mint a gabonamag, és virágoznak, mint a szőlődő. Híre olyan lesz, mint Libánon borájé. Efraim így szól, mi közöbb nekem többi a bálványokhoz? Én meghallgatom, és figyelek rá. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprusfa. Tőlem származik a gyümölcsöt. Aki bölcs, értse meg ezeket. Aki értelmes, szívlelje meg. Bizony egyenesek az Úr útjai, és az igazak járnak azokon. Az istentelenek pedig megbotlanak rajtok. És én szeretném megkérdezni azt, hogyha az Isten népe így megtér, akkor lesznek-e gyermekek? Lesznek-e majd, hogy eljönnek a fiak és a leányok nem perelni, hanem azt mondani, hogy hadd lakhassanak velünk. Ézsaiás 49. fejezetétől a 17. verstől olvasom, így szól. Ismerjük, de nagyon jó olvasni. Fiait hozzád sietnek, rombolóid és pusztítóid pedig eltávoznak tőled. Emeld fel szemedet és nézd körül, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl mindnyájukat, és magadra kötöd őket, mint egy menyasszony. Mert kihalt pusztaságaid, egész elpusztult földet, szűk lesz most a lakosságnak, és messze eltávoznak pusztítóid. Gyermektelenséget fiai még ezt mondják, majd fület hallatára, szűk nekem ez a hely. Menj el, hadd lakhassam itt. Te majd így szólsz a szívedben. Ki szülte nekem ezeket? Hiszen én gyermektelen és terméktelen voltam, fogoly és szemkivetett voltam. Ki nevelte fel ezeket? Ímé egyedül én maradtam. Honnan vannak ők? Így szól az én Uram az Úr. Ímé fölemelem kezemet a népek fölé, és fölállítom előttük zászlómat, és ölükben hozzák haza fiaidat, és leányaidat vállukon hordozzák. Ez az Isten ígérete, és erről szól Hóseás próféta harmadik fejezetének az utolsó versre, és ezzel szeretném belekezdeni. Itt azt írja ugyanerről az időszakról. Azután pedig megtérnek Izrael fiai, és keresik Istenüket, az Urat és Dávidot, a királyukat, és remegbe fordulnak az Úrhoz, és az ő jóságos, és az ő jóságához az utolsó időben. Szeretném itt befejezni, és megköszönni a figyelmeteket, és a Jóisten áldja meg mindannyiunk szívében az elhangzottakat, az ő kegyelméből. Amen.